A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Növényvédőszerek és műtrágyák nélkül ma elképzelhetetlen a gazdaságos termelés és a megfelelő mennyiségű élelmiszer előállítása. Azonban az is tény, hogy az elmúlt 50 év intenzív mezőgazdasága komoly pusztítást végzett a talaj biológiai életében. Ma a talajok romlása sok esetben 35-ször gyorsabb, mint azok épülése. Egyes kutatások szerint legfeljebb 50 évre elegendő termőtalajunk van, ha ebben az ütemben és szemléletben folytatódik a mezőgazdasági termelés. Fontos lenne tehát olyan módszereket használni a mezőgazdaságban, amelyek nem rontják, sőt javítják a talaj minőségét. A mezőgazdaság termelékenységéről, az intenzív mezőgazdaság veszélyeiről, talajjavító módszerekről, a kormány megszorító intézkedéseinek a gazdákra kifejtett hatásairól beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam az RMG Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Remélem, hogy az idézett számadatok mifelénk Romániában, Erdélyben nem annyira rosszak, nem zsigereljük ki annyira a termőtalajokat, mint a nyugati országok, vagy igen?
Hát az elmúlt 80 év távlatában tudjuk ezt értelmezni. Mindenféleképpen az intenzív gazdálkodás, a nem megfelelő növényvédőszerek használata, és akár a túlzott műtrágya használat is, az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az az ökoszisztéma, ami a talajainkban volt, az leépült. Itt elsősorban a szerves anyag nem megfelelő visszapotlása vagy utánpotlása vezetett elsősorban ehhez az eredményhez, akkor fogalmazzuk így, negatív eredményhez.
A természetes trágya használata ma még divat, még Székelyföldön azért látni itt-ott.
A természetes trágyának ugye az a feltétele, hogy legyen állattartás. Most az állattartás az elmúlt 35 évben gyakorlatilag az egy tizedén áll, és ez a rosszul értelmezett zöld megállapodás, és a fogalmazunk így, hogy mérges zöldek teljesen átgondolatlan akciónak köszönhetően még kevesebb állatot szeretnének. Így gyakorlatilag pont a legfontosabb utánpotlási lehetőséget, már a szerves anyag utánpotlási lehetőséget, ugyanakkor, hogy meglegyen az a körforgása a gazdálkodásba is, ami biztosítja akár az élelmiszer ellátást, akár a talajainknak az észszerű kihasználását, tehát ez kicsit okafogyottá vált.
Igen, gyakorlatilag mi történhet a termőtalajjal? Mert hogy említette ön is, hogy az elmúlt 80 év mezőgazdasági gyakorlata oda vezet, hogy akár csökken a termőképessége, és akkor egy ördögi körben vagyunk, mert minél inkább csökkenni, meg nagyobb hozamokat várunk, akkor annál több műtrágyát használunk, és ezzel még jobban rontjuk a minőségét, nem?
Pontosan, hát ez nagyon szépen meg van így fogalmazva. Igen, szóval gyakorlatilag ez a fajta fogyasztói társadalmi szemlélet, és a, mondjuk úgy, hogy az ipari szintű gazdálkodás az oda vezetett, hogy gyakorlatilag nem a fenntartatóságot tartottuk szem előtt, hanem azt, hogy minél nagyobb mennyiségű valamit termeljünk azon a területen, bármiről is legyen szó, vagy akár ugyanígy az állattartásban is, hogy minél több hús egyedenként, vagy tej, vagy más termék, ami ugye amiért tartjuk ezeket az állatokat, és nem azt vettük figyelembe, hogy hol van itt a fenntarthatóság és a jövedelmezőség. Ezen kell változtatni. Én úgy gondolom, hogy elértünk az a pillanathoz, amikor ez már gyakorlatilag egy olyan szükségszerű állapot, ami mentalitásváltást tud előidézni a gazdatársadalomba is, mikülönben ezt több mint 3 évtizede minden egyes szakmai programunkban ez fókuszban volt. Mai napig is a Szülőföldön okosan programunk is gyakorlatilag ennek a szemléletnek a zászlóvívője itt a térségünkben.
Az Európai Uniós támogatások mire vonatkoznak ma? Ezek szolgálják valamelyest ezt a szemléletmódváltást, vagy ellenkezőleg?
Itt nagyon rég elvált a retorika a gyakorlattól, vagyis egyet mondunk, egészen mást csinálunk. Az elmúlt, hát eleve már ez a támogatási rendszer, amit ugye támogatásnak neveznek, de ezt ugye én szeretem hangsúlyozni, hogy ez nem támogatás, hanem az amúgy nagyon rosszul átgondolt mezőgazdasági gyakorlatnak és az abból származó jövedelem kiesésnek és szánalmas kompenzációja vezetett különben pont oda, hogy a gazdák is tényleg egy olyan helyzetbe kerültek, hogy nem nagyon volt alternatív, hogy akkor mi legyen, hogy legyen. Állami intézmények, hát ugye szoktam mindig ott kezdem, hogy hát nincsen stratégia, nem is volt. Ez eleve nem adott egy olyan keretet a gazdálkodóknak sem, hogy akkor ágazatonként milyen irányba kellene elindulni, ahhoz milyen pénzügyi támogatást kap, főleg azért, mert a keret az egy olyan, amit nem mi döntöttünk el, és nem is biztos, hogy ebbe akár itt a mi régiónkban is ez hatékony lenne. Így hát kinek kedvére váltunk, elsősorban ugye a gépgyártóknak, növényvédőszergyártóknak és olyan gazdasági lobbiknak, aminek a fókuszában természetesen nem az állt, hogy legyen itt egészségesebb élelmiszer, hogy legyen fenntartható mezőgazdaság, hogy legyen egy olyan életformánk, ami ugye gyakorlatilag nem csak a mezőgazdászokat, hanem a környezetünket is, és a környezetben élőket is, embereket ugyanúgy a helyén tud kezelni.
Miért veszélyes ez a fajta gazdálkodás az emberi szervezetre? Azt mondják, hogy bármiféle vegyi anyag egy idő után elbomlik, és nem veszélyes a szervezetre. Sajnos egészségügyi mutatók nem ezt bizonyítják.
Hát ez is egy kényes kérdés, ugyanis azt látjuk, hogy a föld lakossága exponenciálisan nő. Gyakorlatilag az átlag életkor folyamatosan nő, főleg itt ugye az úgynevezett nyugati típusú civilizációban, szóval itt azt mondani, hogy hát akkor óriási probléma van az élelmiszerrel, ez nem állja meg a helyét.
Igen, csak kérdés, hogy az egészségben eltöltött évek száma mekkora, mert hogy látjuk, hogy azért az egészségügyi rendszerek is bizony, hát a szolgáltatások akadoznak, és sok helyen veszélyben is van a fenntartásuk nyilván.
Hát én azt úgy gondolom, hogy elsősorban ugye anyagi kérdés, nem pedig az, hogy maga a rendszer képes-e vagy nem ennek a helyzetnek a kezelésére. Szerintem igen. Az, hogy akár csak gyerekkoromban 30-40 évvel ezelőtt még azért nem jelentett problémát a környezetbe játszani. Most már meg hát, ha folyt az orrunk, akkor nem ültünk otthon, hanem azért elmentünk úgyis iskolába, vagy akár óvodába. Most már nem így. Túl óvjuk magunkat, én talán ezt így tudnám megfogalmazni. Mi is része vagyunk ugye annak a környezetnek, amiben élünk. Az legyen minél gazdagabb, akár a baktérium és más környezet szempontjából is, mert szerintem ezt tud megvédeni még a betegségektől is.
Mai meghívottam az RMGM Maros szervezetének elnöke Fazakas Miklós, akivel a mezőgazdaság termelékenységéről, az intenzív mezőgazdaság veszélyeiről, talajjavító módszerekről, a kormány megszorító intézkedéseinek a gazdákra kifejtett hatásairól beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. És hogyha már szépen kizsigereltük a talajt az elmúlt évtizedek során, milyen módszerekkel, milyen természetes módszerekkel lehet javítani a termőképességet és a talaj minőségét javítani, hiszen most már nem feltétlenül a termelékenység kell, hogy a fő szempont legyen, hanem az, hogy egyáltalán megőrizzék termőképességüket a talajok.
Hát itt elsősorban ugye az utolsó szavakba kapaszkodva, ahhoz, hogy a termelékenységet növelni tudjuk, és a jövedelmezésüket fenntartani, az mindenféleképpen kell kompenzálás, kompenzáció. Módszerek természetesen vannak, nem kell kitalálni új dolgot szerintem. Elsősorban ugye ott van a jól bevált szerves trágya, vagy akár azok a szármaradványoknak a bedolgozása a talajba, ami megtermelődik a termőterületeken. Ugyanitt azért nem kell elfelejteni, hogy jelentős gyökér mennyiség van a talajba. Itt, mint módszer, a megint csak rég jól bevált vetésforgó is például nagyon-nagyon sokat segíthet ezen. Természetesen megint egyensúlyba kellene lennie az állattartásnak a szántóföldi növénytermesztéssel, pont azért, hogy ez az egyensúly biztosítani tudja azt, hogy akkor van egy olyan életképes ökoszisztéma, ami képes fenntartani ezt a termelékenységet, meg ezt az állapotot. Hát egyfelől a túlzott bizonyos növényvédőszereknek köszönhetően természetesen a baktérium flóra a talajainkból azért jelentősen pusztult, de ehhez a nem megfelelő agrotechnika járult szerintem a legsúlyosabban hozzá, hogy hát itt elsősorban gondolok arra, hogy túl száraz talajt szántunk, túl nedves talajt szántunk, ugye nagyon nagy erejű mezőgazdasági gépek, ugye traktorok vannak, képesek most már gyakorlatilag bármilyen körülmények között dolgozni, de ez talajszerkezet rombolással jár, így gyakorlatilag a benne lévő mikroorganizmusok nem tudják elvégezni azokat a dolgokat, ami nélkül gyakorlatilag nincsen tápanyagszolgáltatás. Sajnos evel a szemlélettel én úgy gondolom, hogy megfelelően nem foglalkozott a gazdatársadalom, vagy hát nem is volt, aki ezt különösebben felvállalta volna. Természetesen gondolok azokra, akiknek nincsen egyetemi végzettsége, mert az egyetemeken természetesen úgy a talajtan, mint annak a mikrobiológiája az egy magas szinten oktatott tárgy. De nagyon sok olyan gazda van, akik ugye nem ilyen végzettséggel rendelkeznek, ott viszont szükséges lenne egy akár most is még olyan programok indítása, amivel hát egyfelől feljük a figyelmet, hogy ez mennyire fontos, másfelől pedig tudjuk oktatni azokat a lehetőségeket, gyakorlatokat, amivel igazából saját magán segít.
A nagy erejű mezőgazdasági gépeket említette, melyek a, most olvastam, hogy a mélyszántás, hát az bizony nem tesz jót a talajnak. Miért veszélyes ez?
Én még úgy tanultam, hogy az emberiség legnagyobb fejlődését a talajforgatásos mezőgazdaság megjelenése jelentette. Én nem tudok vitatkozni ezen a területen senkivel, de az eddigi több évszázados akár gyakorlat az mégis azt igazolja, hogy talán mégis nekik van igazuk. Na most az, hogy ha az intenzitását a termelésnek meg akarjuk tartani, és élve azokkal a lehetőségekkel, itt ugye gondolok elsősorban a természetnövények nemesítésére, genetikájára, itt nem a génmódosításra, hanem gyakorlatilag ugye, amikor egy kontraszelekcióval a legjobb egyedeket válasszuk, és azokat szaporítjuk tovább. Ez azt eredményezte, amiben gyakorlatilag most élünk. Itt, ahol egy kicsit elcsúszott szerintem a történet, az, hogy nem a jövedelmezőséget és a fenntarthatóságot, hanem a legnagyobb termésmennyiséget vettük alapul. Ez nem feltétlenül ugye a mi, mondjuk úgy, hogy a gazdák irányából megfogalmazódott szándék volt, hanem egyszerűen mondjuk úgy, hogy ebbe így azért egy kicsit bele erőszakolták a gazdatársadalmat. És itt a kiutat mindenféleképpen az jelentheti, hogyha a fenntartatóságra fókuszálunk, mert a jövedelmezőség úgy is biztosított lehet, hogyha ezt a helyén tudjuk kezelni.
A bizonyos tarló égetés, vagy szármaradványok égetése, ez mezőgazdasági szempontból jó gyakorlat, ezt is évszázadokon át gyakorolták, aztán most azt mondják, hogy nem tesz jót ez.
Hát abba vitatkoznék, hogy évszázadokon át gyakorolták volna. Itt ugye a mezőgazdasági termelésbe ez egy borzasztóan káros tevékenység, akár a talaj életre, akár pont a szerves anyag utánpótlásra való tekintettel, akár abból a szempontból is, hogy mondjuk a vízmegőzést mennyire tudja adott esetben elősegíteni. Most persze az, hogy mindig voltak erdőtüzek, meg mondjuk úgy, hogy vegetációba keletkező tüzek, hát természetesen igen. A természethez képes ugye regenerálódni, megújulni, de a mezőgazdasági gyakorlatban az, hogy a szármaradványt elégetjük, itt most mindegy, hogy kukorica, vagy a bármi más, vagy akár a szalmásgabonáknak a szármaradványát jelenti, az egy borzasztóan káros tevékenység volt. Ez igazából szerintem inkább a másik rendszernek volt a gyakorlata, valamennyire ez átterjedt az elmúlt időszakban a mi területeinkre is, de azért azt elmondható, hogy most már mondjuk több mint 10 éve nagyon-nagyon kevés helyen lehet azt látni, hogy meggyújtanák a szármaradványt a mezőgazdasági területeken.
István írja SMS-ben, tiszteletem ezért, hoppá, elugrott, de mindjárt mondom, szóval tiszteletem ezért nem kell a fejlődés egyedüli útjaként a nyugati monokultúrás nagygazdaságot megjelölni, ott már rájöttek a káros hatásaikra, mi maradjunk a hagyományainknál, például a szerves trágyázásnál, István írja.
Teljesen egyetértünk vele.
Igen, egy hallgatót köszöntök telefonon. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, itt Gyula bácsi.
Hallgatjuk, Gyula bácsi.
Bekecsarolna, te annak idejében a műdőnkbe én most 87-et eltöltöttem.
Na, Isten értes.
Hármas határ volt, se kérem szépen, akkor az a határ része mindenki búzát vetett. Meg kellett ugarolni, tudom, húsétban legények voltunk, ki kellett menjünk ugarolni, higgyék. Ha tetszett, hanem, mert a gazdasági előjáró jött, és nézte meg, hogy be vannak az állatok, vagy nincsenek.
Igen,
a rádiózavar.
Akkor olyan búzát termeltük, Odvosi, Bánkóti, mikor levittük mikor Vásárhelyre, vagy Szeredába, Futurához levittük, első osztályú, minőségű, kötelező módon kellett vigyük le, mert voltak beadások, és az országot a kommunista rendszerrel kezdve, és a kulákosítom mindent átértünk, de higgyék meg, hogy most nem tanulja meg a fiatal, nekem unokáim van 5-10, de nem tanulják meg a dolgot. Itt pedig a mezőgazdaságban itt dolgozni kell. Itt nem olyan dolog, hogy veszem a pecsegtetőt, és aztán abból jó lesz a termés. Én jó lesz, én hiszem, kell fejlődni. Nekem is van traktorom is, de már le van téveszegé, mert én is le vagyok téve. De egyelőre a bélátásom nem jó felé menjünk. Ezt egy jóna megállítani, a nagy okosok, ha valami szerint meg tudnák a fiatalokból lelket venni és megtanítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
Nem hiszem, hogy bármit is hozzá kellene fűznöm. Kívánok hosszú életet még Gyula bácsinak. Amúgy természetesen egyetértünk abba, hogy a fiataljainkat érdekelték ellene tegyük abba, hogy ezt az életformát értékesnek tartják, különben ugyancsak az említett program, ami esetünkben erről szól. Meggyőződésem, hogy az egyik legértékesebb életforma az a gazdálkodói életforma, és adja azt a személyes szabadságot is, ami nekünk úgymond székelyeknek azért életellemünk, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy aki teheti, az azért legalább azt az alaptudást, ami szükséges ahhoz, hogy saját magunknak a megérhetést biztosítsuk, azt azért tanulja meg.
Tudjuk azt, én nem tudom, hogy mit tudom én a 80-as évek közepéhez képest ma mekkora a termés hozam mondjuk egy hektár búza vagy kukorica esetében? Hát, már mint a különbség.
Az említett bánkúti az olyan 2-3 tonnát volt képes termelni, teremni hektáronként. Most már olyan búzafajták is vannak, ami több mint 10 tonna per hektár. Természetesen ez csak akkor lehetséges, hogyha úgy a tápanyagot folyamatosan pótoljuk. Ez normális, hogy ez csak műtrágyával lehetséges, de ugyanakkor természetesen, hogy a vízigényét is ki kell elégíteni a növénynek, és ezt nem véletlenül említem, hogy itt az elmúlt akár 5 év, de sőt már az elmúlt évtized gyakorlatilag egy folyamatos csapadékcsökkenéssel jár. Most már kifejezetten aszályos időszakok vannak, főleg az említett növények vegetációs termelési időszakában. Úgyhogy itt megint ahhoz, hogy gazdaságosan és fenntarthatóan tudjunk termelni, ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, nem biztos, hogy 10 tonnát kell megcélozni. Hanem azt, amire nekünk amúgy van csapadékunk, ami és olyan fajtákat, amik ugye nem kerülnek egy vagyonban, mert itt azért a nyugati megint növény nemesítők és vetőmagforgalmazók kényekedvére vagyunk. A saját genetikáinkat az gyakorlatilag feledésbe hagytuk, és ez egy óriási hiba, mert az itteni körülmények között előállított vetőmag sokkal, de sokkal alkalmasabb az itteni körülmények közötti termelésre, mint a tengeren túli vagy más zónákból származó.
Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok! Mennyire biztonságosak a bióként feltüntetett termékek, ami a vegyszermentességet illeti, mert a magasabb ár miatt hosszabb ideig állnak a polcokon, és nem mellesleg állítólag a kezelt zöldségeken, gyümölcsökön egy idő után úgyis maguktól lebomlanak a vegyszerek. Csak ár kérdése lenne, hogy melyiket válasszuk, Ilona?
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat változott azoknak a kémiai készítményeknek a minőség, akkor talán fogalmazzunk így, amik forgalomban vannak, és így gyakorlatilag az, hogy bio vagy nem bio, ez nem egy ekkora, nincs ekkora kontraszt közöttük. Ami bióként van feltüntetve, az elsősorban azt jelenti, hogy van olyan intézmény, aki ezt garantálja, és természetesen ellenőrzi azt, hogy a gazda akkor milyen növényvédőszerrel, milyen technológiával, és akár milyen fajtával dolgozik, ami én úgy gondolom, hogy ez abban a szempontból teljesen rendben van. Amúgy itt azért különbséget kell tenni a biogazdálkodás és az ökológiai vagy ökogazdálkodás között. Mert a bio gyakorlatilag azért nagyon sok olyan konvencionális termékünk is van, ami különben biominőségű, de nincsen ez feltüntetve. Ugyanakkor azok a növényvédőszerek, amik most használatban vannak, tényleg képesek viszonylag rövid idő alatt lebomlani. Na most attól függetlenül még mindig a szintetikus növényvédőszerek azok nem természetesek. Hosszú távon, hogy van-e negatív hatása vagy nincs, hát ez általában mindig utólag derül ki. Itt azért az elmúlt 50-80 évben is volt olyan, mondjuk úgy, hogy baklövése ennek az ágazatnak, ami mai napig gyakorlatilag globálisan szennyezi a környezetünket, itt csak a DDT-t vagy a népszerű tetűporról beszéljünk, ahol gyakorlatilag az óceánokban már nem létezik olyan élőlény, ami ne lenne fertőzve ezekkel a molekulákkal mai napig is. És hát persze vannak azok, amik úgy gondoljuk, hogy hát ennek már csak a töredéke is nincs ilyen negatív rákkeltő hatása.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm az elnök urat! Tisztelt elnök úr, én egy szerény, hogy mondjam, közmondásra szeretném kezdeni, amit akarok mondani, mégpedig lenne azt, hogy könnyű Katit táncba vinni, ha ő is akar. Ön az előbb azt mondta, hogy hát a gazdák úgymond, hát ilyen-olyan okból, hát neki fogtak műtrágyát használni nagyobb mennyiségben, és valóban. 90 előtt olyan 250 kiló körül volt az átlag műtrágya használata hektáronként, most bizony elmegy 600, sőt, vannak esetekben 800 kiló is. Én példát tudok mondani is dokumentummal, hogy 4 év alatt a kútnak a vize mennyire megváltozott, mennyire megnőtt a nitrát tartalma. Tehát az aki azt mondja, hogy lebomlik a vegyszerek, hát kérdezzük meg vajon a vízvállalatot, hogy miért van az a dolog, hogy nem tudnak bizonyos vegyszereket kiszűrni az ivővízből. És ott van. És akkor ha ezek a nagy gazdák, mert általában nagyobb gazdák azok, akik nagyobb mennyiségű műtrágyát használnak. A kisgazda nem annyira. Hazaz használ azt is, de keveset. Miért nem lehet azokat megszorítani? Románia a 44 előtt az Európa éléskamrája volt. Tehát itten se traktor, se műtrágya nem volt szinte, és mégis sikerült jó minőségű élelmiszert előállítani. Én tudok olyan vezérigazgatóról, aki szinte börtönbe került azért, mert a megnövekedett terméshozam nem biztosította azt a tápanyag mennyiséget, amivel az illető állattenyésztő telepnek kellett volna előállítson húst. Miért? Mert hát a nagy mennyiségű élelmiszer, tehát nagy mennyiségű gabona nem biztosítja a tápértéket is. Aztán mindenki mondhatta, amit akar, csak erről nem sokat beszélnek. Tehát ezen kéne, és ez nagyon drasztikusan lehet csak megváltoztatni, hogy visszatérjünk a hagyományos gazdálkodáshoz. Mert hát ugye mindenkinek tetszik a sok pénz, csak a következményeket nem akarja ő viselni. És a következményeket pedig az egyszerű emberek, a fogyasztók fogják viselni ezeknek a hatalmas mennyiségű vegyszereknek a használata miatt.
Igen, köszönjük szépen.
Hát igazából én erről beszéltem, szóval nem hiszem, hogy félreérthető volt, amit én megfogalmaztam. Ever teljesen egyetértek ever a szemlélettel, vagy ever a felvezetéssel. Igen, hát mondjuk természetesen azért a műtrágyát válaszok külön a növényvédőszerektől. A műtrágyáknak különben itt a mai beszélgetésünknek is ugye ez a témája, a talajélet, a műtrágyáknak a hasznosulását is a talajban lévő mikroorganizmusok biztosítják. Ahol nincs megfelelő mikrobiális környezet, ott nincs megfelelő hasznosulása a műtrágyáknak. És ez az, amivel ugye gyakorlatilag a gazdákat is tájékoztatni, vagy hát ebben a szempontból képezni kellene, hogy értsék meg, hogy mennyire fontos az, hogy a talajélet rendben legyen ahhoz, hogy az amúgy nagyon drága pénzen, és mind drágább pénzen megvásárolt műtrágya hasznosulni legyen képes. Az, hogy a talajba és a talajvízbe megjelenik a nitrát, az ugye a nitrogén műtrágyáknak egy tulajdonsága, amelyik ugye a talajvízzel nagyon mozgékony, egyedüli olyan kémiai elem különben, amit használunk a gazdálkodásban, aminek ilyen mozgékonysága van, és azt, hogy ez a műtrágya megkötődjön a talaj szintjén, ugye nem véletlenül használjuk a talaj kifejezést, mert nem kőzet, hanem az a felső rétege a földnek, ami gyakorlatilag egy ökoszisztéma, és amibe a növényeink is ugye fejlődni tudnak. Most mindegy, hogy azt mi mesterségesen vetettük, ültettük, vagy a környezetünkben van, természetes környezetében van. Szóval igen, mindenféleképpen ugye a megfelelő talaj műveléssel, ugyanakkor ezeknek a szerves anyag utánpótlással, baktériumkészítményeknek a használatával, vetésforgóval lehet odáig eljutni, hogy sokkal, de sokkal hatékonyabb lesz a műtrágyáknak is az érvényesülése, hatása, és természetesen így akkor a beltartalma is azon a területen termelt növénynek, bármi legyen is az, sokkal magasabb lesz és értékesebb lesz.
Laikusként feltevődik bennem a kérdés, mi ez a baktériumtrágya?
Hát igazából ez egy dinamikusan fejlődő ágazat. Az iparnak az a része, amely felismerte, hogy hát amúgy a talajba meglévő olyan baktériumokat mesterségesen tovább szaporítják, és egy technológiának köszönhetően kijutatatóvá teszik, amivel segíteni tudunk, hogy ott, ahol ezek már valamilyen oknál fogva elpusztultak, vagy nem megfelelő mennyiségben vannak jelen, pótolni lehet. Itt már világszabadalmak is születtek, a magyar, mondjuk úgy, hogy kutatók és fejlesztők ebbe világelsők. Mi is ez gyakorlatilag több mint 30 éve, mint egyesület foglalkozunk ezeknek a készítményeknek a piacra vezetésével és a gyakorlatba való hasznosításával. Úgyhogy ez talán lehet egy olyan kitörési pont a mostani állapotokat figyelembe véve, ahol hatékonyan tudunk javítani úgy a talajszerkezeten, úgy a termőképességen, mint a környezetünknek a sokkal, mondjuk úgy, hogy egészségesebb ételében.
Ezt folyékony állapotban juttatják ki a talajra?
Igen, hát itt többféle készítmény van, itt ugye akár gomba készítményekről is beszélhetünk, nem csak baktériumokról, amik mind amúgy gyakorlatilag szelektálva pont a talajból, olyan helyről, ahol esetleg ez nem pusztult ki, és így hát vissza tudjuk pótolni azt, ami amúgy ott volt.
Van még olyan hely, ahol nem pusztult ki?
Természetesen akár még a sáncba is, a házunk előtt lévő sáncba is lehet ilyen.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok! Való igaz, saját magunkkal toltunk ki, amikor minden zöldségfajt nagy buzgalommal lecseréltünk a nyugatira. A paradicsom nem paradicsom ízű, a pityóka nem pityóka ízű. Az egyik komikus is azért kért a boltba szalámi ízű szalámit.
Így van.
Valóban. Ez egyébként valamiféle köze van a talajnak ahhoz, hogy milyen ízű lesz a paradicsom. Ön paradicsomot is termeszt, vagy ez kizárólag fajtafüggő?
Hát természetesen fajtafüggő is, de a környezeti adottságok határozzák meg azt, hogy milyen íze van. Abszolút. Így van. Minden termékre különben, legyen az növényi vagy állati.
És akkor beszéljünk arról, hogy a kormány bizonyos megszorító intézkedéseket foganatosított erre az évre vonatkozóan, ami érinti a mezőgazdaságból élőket is. Hogyan érintik ezek az intézkedések a gazdákat?
Az eddig intézkedések elsősorban a jogi személyiséggel rendelkező gazdaságokat érintik, ahol ugye alkalmazottak is vannak. Itt bizonyos adó kedvezmények eltörlése óriási súlyt helyez most azokra a farmokra, ahol ugye ilyen alkalmazottak is vannak. Nincs kiszámíthatóság, ezt ugye többször elmondtuk, itt gyakorlatilag mondhatjuk azt, parasztosan fogalmazva, nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, vagy ez a fajta, hát most ugye azért van egy bizonyos stabilitás akár a kormányba is, reméljük, hogy ezt majd azért a helyén fogják tudni kezelni, mert így az ezer sebből végző román mezőgazdaságot azt hiszem, hogy felszámolhatjuk.
Egyébként ezelőtt 3 évvel még azért aggódtunk, hogy a bizonyos ukrán mezőgazdasági termékek ellepik a romániai piacot, ezért tiltakoztak is a hazai gazdák, többek között a Maros-megyei gazdák is. Itt vannak még ezek a termékek, az ukrán termékek a piacon? Most már hozzászoktunk, vagy valóban sikerült őket, vagy Romániát valóban tranzitországgá tenni, nem célországgá?
Hát természetesen itt vannak ezek a termékek. Itt ugye, ami mondjuk úgy, hogy vámmentesen jöhetett be az unió területére, az több mint 27 mezőgazdasági termék. Itt akár Maros megye kontextusában említeném a mézet is, ami egy óriási negatív hatással van az itteni, amúgy nagyon jó méhész társadalomra is. A megélhetés itt is már rég nem biztosított. Ugyanúgy természetesen minden más termék az úgy Romániában, mint igazából uniós szinten, mert hát azért sajnos azt tudni kell, hogy Románia már rég nem önellátó a mezőgazdasági termékekbe, akár az zöldségből sem. Nem véletlenül említette meg az ízetlen paradicsomot itt egy hallgató. Szóval az, amit akár több száz, vagy több ezer kilométeren utaztatunk, azt azt jelenti, hogy zölden szedik le, utóérlelés van, itt normális, hogy akkor már eredeti ízekről nem beszélhetünk. Így pont az volna kívánatos, hogy ne utaztassuk a mezőgazdasági termékeket akár több ezer kilométert, hanem helybe állítsuk elő. Ezt próbáljuk meg ugye úgy támogatni, hogy a beltartalmat a helyi adottságoknak köszönhető, amúgy itt a mi környezetünkben talán a legértékesebb beltartalmat tudjuk biztosítani a vásárlóknak. Ez természetesen tudatos vásárlói magatartásra is szükség volna, de evel sem foglalkoztunk itt ebbe, mi is, mind termelők, ugyanakkor akár szakmai szervezetek is van felelősségünk, fogalmazunk így, mert nem tudtuk elfogadtatni, vagy népszerűsíteni megfelelően talán a fogyasztók fele azt, hogy mit jelent a helyi termék, mit jelent az a beltartalom, amivel mi itt még mindig rendelkezünk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az RMGM Maros szervezetének elnöke, Fazakas Miklós volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.